Olyan jó az, hogy megtapasztalhatjuk a te áldásaid sokaságát, mennyei édesatyánk. Köszönjük neked, hogy átélhetjük akkor is, amikor talán árnyékok borulnak az életünkre, és átélhetjük akkor is, amikor tényleg a te napod ránk ragyog. Köszönjük neked, hogy mind a két időszakban örömmel hálát adhatunk neked, és magasztalhatunk téged a te ajándékaidért. Köszönjük, hogy a te csodálatos ajándékod, hogy veled találkozhatunk, hogy hallhatjuk a te beszédedet, és a te ígéd megtanít minket mindenre, amit tudnunk kell. Köszönjük, hogy szent lelkeddel élővé és hatóvá teszed azt, és kérünk téged, hogy most is ezt cselekedd. Könyörgünk hozzád, hogy azt mondd, amire szükségünk van, úgy, ahogy megígérted, és cselekedd meg az életünkben azt, ami kedved szerint való. Tudjuk, hogy az lesz nekünk is a javunkra. Amen. No, hát a tegnap esti alkalmunknak, ha címet kellett volna neki adjak, akkor egy rövid személyes névmás lett volna a címe. Egy kétbetűs személyes névmás. Az, hogy én. Pontosan az, hogy én. A mai alkalmunknak egy még rövidebb személyes névmás lesz a címe. Összesen egybetűs személyes névmás. Pontosan jól mondjátok, ő. És miután a magyar nyelvben a címet azt mindig nagybetűvel szoktuk írni, és itt egyetlen egy betű van, ami nagybetű, ezért ez egy nagy ő, sőt, a nagy ő, amiről ma szó lesz. A nagy ő. Házasságról beszélünk, amikor a nagy ő szóba kerül, kire gondolunk.
Jegyesünkre,
férjünkre, feleségünkre, kinek milyen volt, van, lesz. Akik itt vannak, azoknak volt és van. Általában a párunkra gondolunk, legalábbis a köznyelvben, hogyha az utca emberét megkérdeznénk, ahogyan ezt szokták ugye mondani, akkor a nagy őről általában a párjára gondolna. A házassági esküben én azt gondolom, hogy más a nagy ő. Figyeljük meg, hogy ha magunk elé tesszük a szöveget, mennyit mond el arról, aki az eskü szöveget elmondja ott a gyülekezet előtt. Mit tudunk meg róla ebből az esküből? A nevét. Mondja ezt a bizonyos személyes névmást, hogy én, és aztán utána a nevét. Ennyi derült ki róla. Mennyi hangzik el arról, akivel házasságot köt? A neve, meg a helyzetéről még annyi, hogy az kezét fogom. Ezt még kimondom, hogy a kezét fogom, tehát ez nagyjából leírja. Igen, régiesen ez úgy volt a mennyasszonynál, hogy kezén vagyok a régebbi eskü szövegben. Tehát a nevéről, meg a helyzetéről valami keveset elmondunk. Mennyi mindent mondunk el Istenről?
Hogy ő segítsen.
Igen, a végén ott van az, hogy ő segítsen, de nem csak a végén beszélünk Istenről. Élő Isten, Szent Háromság Isten, ezt ki is bontjuk, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, hogy Örök Isten. Hogy a jelenlétében vagyunk, a színe előtt vagyunk, igen, és hogy egy Isten, ez is nagyon jó, köszönöm szépen, a filozófus is figyel, köszönöm szépen. És hogy törvénye, pontosan, hogy törvénye is van ennek az Istennek. Egyértelmű, azt gondolom, hogy a házassági esküben a nagy ő az Isten. A házasság is akkor működik jól, mint minden más az életünkben, ha ő a nagy ő. Ha ő lesz a nagy ő, ha ő marad a nagy ő. Valóban így van? Valóban neki kell a nagy őnek lenni? A Biblia alapján általános igazságként kimondhatjuk, és jó, hogyha ezt megtanuljuk és megjegyezzük, hogy alapelv, hogy amilyen az Istened, olyan lesz az életed. Amilyen az Istened, olyan lesz az életed. Például, akinek tehetetlen Istene van. Lehet, hogy nem teljesen tehetetlen, nem bénult, de teljesen nyaktól lefelé, de olyan gyengécske Istene van valakinek. Akkor, Ha ilyen Istened van, akkor neked kell megoldanod minden nyomorúságodat, ami az életedben benne van, megfeszítve az erődet. A nemrégen elhunyt nagy magyar katolikus írónő Jókai Anna mondta többször ezt a mondatot, hogy Isten sír, és mi nem nőttünk még föl eléggé, hogy letöröljük a könnyeit. Neki olyan Istene volt, bármennyire is szép egyébként költőileg ez a mondat, de neki olyan Istene volt, akinek a könnyeit nekünk kell letörölni, mert ő maga még nem tud zsebkendőt venni a kezébe, és letörölni a könnyeit. Ha ilyen tehetetlen Istene van az embernek, akkor mindent be kell vetni, mindent be kell dobni ahhoz, hogy én pótoljam azt, ami belőle hiányzik. Vagy ha butuska Istene van valakinek, akkor nem elég kérnem tőle, hanem egyből tanácsolnom is kell. Meg kell mondanom azt, hogy mire van nekem szükségem. Kellő körültekintéssel, nehogy elrontsa. Mert az én tanácsaimra van szüksége. Vagy ha nem elég jó szándékú az Istenem, akkor állandóan bizonytalanságban lehetek, esetleg retteghetek, hogy mikor fog valamilyen módon kijátszani engem. Talán hallottátok már tőlem azt a történetet, ami a kedvenc görög mitológiai történetem, amikor a hajnal istennő Éosz szerelmes lett a trójai királyfiba, Tithónoszba. És a hajnal istennő halhatatlan volt, a trójai királyfi az meghalható volt, meghalandó is volt, nem csak halható. És azt kérte Zeusztól Éosz, hogy tegye halhatatlanná a trójai királyfit. És Zeusz azt mondta, hogy most jó kedvemben találtál, megadom neked. Csak egy dologról feledkezett el Éosz, hogy Zeusz az nem mindig jó szándékkal adja meg, amit megad, és megadta neki az örök életet, de nem adta meg neki az örök ifjúságot. Úgyhogy ez a szerencsétlen Tithónosz az évszázadok során egyre öregebb lett, egyre összeesettebb lett, egyre kisebb lett, már mozogni sem tudott, csak valami hangos, ciripelő, krákogó hangot kiadni, és a görög mitológia szerint belül lett a kabóca, mert hogy szerencsétlennek a kedvese nem kért örök ifjúságot, csak örök életet, örök halhatatlanságot kért. Rettenetes úgy élni, hogy az Isten, akiben hiszel, akire rábíztad a sorsodat, az Isten tehetetlen, az Isten butuska, vagy az Isten rossz szándékú, rosszat akar neked, rossz indulatú, vagy akár csak poénnak érzi, hogy hogyan tudna kibabrálni veled. Olyan jó, hogy nekünk olyan mennyei atyánk van, aki egészen más. Akiről például azt olvassuk, az Efezusi levél harmadik részében, én nem látom innen olyan jól, hogy kérdezik, hogy valaki olvassa föl az első igét, ami ott szerepel.
Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, öröktön örökké. Amen.
Mindent megtehet, és bőségesebben annál, mint ahogyan mi kérnénk, vagy ahogyan mi gondolni tudnánk. Gondoljunk bele, hogy milyen a mi Istenünk. Nem nekünk kell kisegítenünk őt, hanem ő az, aki mindent meg tud tenni. Tényleg mindent meg tud tenni. És nem butuska, akinek el kell magyaráznunk aprólékosan, hogy hol találja meg azt, amire nekünk szükségünk van, és akkor azt hogyan tudja biztosítani a számunkra. Mit mond Jézus a Máté 6-ban?
Tudja, atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.
Még mielőtt kérnétek tőle. Ő olyan nagy, ő olyan hatalmas, hogy még mondanom sem kell. Tudjuk, hogy azt is mondja a Szentírásban, Isten embere, Dávid a Zsoltárban, hogy még ajkamon sincs a szó, és te már tudod azt, Uram. Olyan hatalmas a tudása, minden tudó, minden ható és minden ható, és mindehhez még szeretettel is van mi hozzánk, ha szintén a Máté evangéliumából, a hegyi beszédből, a Máté 7.11-et is elolvassuk.
Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle.
Ez egy kedvenc fogása volt Jézusnak, hogyha figyeljétek a tanításait, hogy valami kisebbet mondott, amit evidenciának tartunk, és azt mondja, hogy ha ott igaz, akkor mennyivel inkább igaz az Istenre. Azt mondja, hogy nézzétek meg a földi apákat, hogy bármennyire is tele vannak sötét gondolatokkal, meg sötét indulatokkal időnként, de mégis tudnak jót adni a gyermekeiknek. Ha rájuk igaz, akkor mennyivel inkább igaz Istenre? Így értsük azokat a példázatait, csak zárójel Jézusnak azokat a példázatait, amikor mondjuk a hamis bíróhoz hasonlítja azt, hogy Istenhez kéréseinkkel oda mehetünk. Nem azért, mert Isten a hamis bíróhoz lenne önmagában hasonló, hanem azért, mert ha még a hamis bíró, meg ha még a hamis sáfárra is igaz, hogy felismeri a jövőbeli szükségeket, akkor mennyivel inkább igaznak kell ennek lennie az Isten gyermekére. Isten mindenható, aki mindent megtehet, többet annál, mint amit mi gondolnánk, meg amit kérnénk tőle. Isten mindentudó, aki még mielőtt kérnénk tőle, már tudja azt, hogy mire van szükségünk. Isten jóságos és szerető, még az emberi apáknál is jobban. Aki ilyen Istenre bízta rá a teljes életét, annak az életén meglátszik, hogy ő hozzá tartozik. Látható a sorsán, látható a munkáján, látható a kikapcsolódásán, látható a pihenésén, látható a kapcsolatain, látható az időbeosztásán, látható azon, hogy mire fordítja a pénzét, és lehet folytatni a sort. Ha ő a te Istened, az láthatóvá lesz az életedben, és meglátszik a házasságodon is. A házassági esküvő ezért helyez ilyen nagy hangsúlyt arra, hogy elmondja, hogy ki az a nagy ő, aki a házasságunknak a gondviselője, aki a házasságunk gondját viseli. Nem véletlen ezért, hogy a református esküben nagyon keveset mondunk a társunkról, nagyon keveset mondunk önmagunkról, és nagyon sokat mondunk el Istenről. Mert ezen múlik, hogy milyen lesz a házasságunk. És ez lehet, hogy megbotránkoztatónak hangzana a világban, és lehet, hogy közöttünk is van olyan, aki megütközik ezen, de a Biblia szerint így van. Azon múlik, hogy milyen lesz a házasságunk, hogy ki a mi Istenünk. Nem azon, hogy kik voltak a szüleink, nem azon, hogy milyenek a gyermekeink, nem azon, hogy milyen környezetben élünk, nem azon, hogy ki a társam, és nem azon, hogy ki vagyok én. Ha ő a mi Istenünk, ha ő a nagy ő a házasságunkban, akkor ez meghatározza a házasságunknak a sorsát. Ugye a református eskü lényegéhez is hozzátartozna ez, már tegnap ugye említettem ezt a kérdést, hogy hát most akkor szabad-e, nem szabad-e nekünk esküt tenni, vagy milyen körülmények között, miért teszünk egyáltalán esküt. Ha a Heidelbergi KT-nak megnézzük, ezzel kapcsolatban van két kérdése, kérdés felelete. Amikor a 10 parancsolaton végigmegy, akkor egyrészt nagyon világosan elmondja, hogy Isten nevét semmilyen formában nem szabad úgy fölvenni, hogy az gyalázatára, káromlására legyen Istennek, és még hagyni sem, tűrni sem szabad. És aztán van két olyan kérdés felett, ami az Isten félő módon tett esküre vonatkozik. Esküdhetünk-e Isten félő módon is Isten nevére? Igen. Ha a hatóság vagy valamilyen szükség követeli, hogy hiteles tanúvallomásunk mellett, és az igazság érdekében esküt tegyünk, mert ezzel Isten dicsőségét és fele barátunk javát szolgáljuk. Isten igéje megengedi az ilyen esküt, és az Ószövetségi és az Újszövetségi szentek is gyakorolták ezt, ugye tegnap láttunk több példát erre. Mi a célja az eskünek, a végső célja, amikor esküt teszünk?
Isten
dicsősége és a fele barátom java. Isten dicsőségéhez, vagy Isten dicsőségére tesszük. Hogyan szolgálja az Isten dicsőségét? Ennek egy példáját hozza a 102. kérdés. Szabad-e szentekre vagy más teremtményekre esküdni? Nem, mert aki törvény előtt esküszik, az Isten nevét hívja segítségül, aki a szívek egyedüli vizsgálója, hogy ő tanúskodjék az igazság mellett, és büntessen meg, ha hamisan esküszöm. Ez a megtiszteltetés teremtményt nem illet meg. Az, amiért az esküt tesszük, az Isten nevét tiszteli, Isten nevét dicséri. Az, hogy segítségül hívjuk őt. Az, hogy őt hívjuk tanúul, akár önmagunkkal szemben is. Azzal, hogy rábízzuk az igazságot, mert tudjuk, hogy ő az igaz bíró, aki tudja, hogy mi az igazság. Azzal, hogy tőle kérjük a valódi jót, ezzel megvalljuk azt, hogy ki ő. Ezért van a házassági esküben is ilyen sok szó Istenről. Olyan érdekes, hogy említettem ezt a szakaszt tegnap Jézus, amikor azt mondja, hogy ne esküdözzetek. Én azt mondom, hogy leginkább ez lenne a jó megfogalmazás, hogy ne esküdözzetek se az égre, se a földre, se semmire. Az ószövetségi törvényben benne volt, hogy szabad esküdni, kell is esküdni, de csak egyetlen névre lehet esküdni. Azt mondja a Mózes 5. könyve 6. részében, Isten igéje, hogy egyedül az Úr nevére esküdj. Ehhez képest Jézus korára a zsidók annyira komolyan vették a 3. parancsolatot, hogy azt mondták, hogy ki se mondjuk az Úr nevét, és így aztán az eskü szövegébe belekerült mindenféle, és aztán a Máté Evangélium 23. részében láthatjátok azt, hogy a farizeusok hogyan kerülgették ezeket a dolgokat, hogy jó, hát a templomra azért nem teszünk esküdőt, mert ez a nagyon közel van Istenhez, akkor már nagyon nagy a veszély, hogy a végén még lesújt engem, hogyha ha az esküm nem tetszik ő neki, de a templom aranya az talán már belefér, és az elég fajsúlyos ahhoz, hogy annak is súlya lesz, akinek mondom, és akkor jöttek ezekkel az ügyeskedésekkel. Világos, hogy esküt egyetlen névre lehet tenni, akkor, ha az ő dicsőségét keresem, akkor, ha az ő tiszteletét mozdítja ez elő, és ez pedig Istennek a neve. Megvalljuk, hogy ki ő, hogy ki a nagy ő. A ti házasságotokban ki a nagy ő? A társad? Hogyan a világban a nagy ő az a társat szokta jelenteni? Ne legyen az. Össze fog roskadni, ha ilyen terhet helyezel a vállára. Vagy te magad tartod a nagy őnek? Akkor te fogsz tönkre menni. Vagy a gyermekeitek? Vagy az anyós? Vagy a főnök, akinek soha nem lehet ellent mondani? Vagy a szomszéd, szomszédok, hogy ők mit mondanak rólunk? Az egész család élete kisiklik, ha más lesz a nagy ő, ha nem Isten lesz a nagy ő. Mert ha nem Isten a nagy ő, akkor szükségszerűen azt, akit kinevezünk Istennek, mert végsősorban Istennek helyen nevezzük ki az illetőt, össze fogja morzsolni a felelősség, amit nem bír el a válla, meg össze fogja morzsolni a dicséret, ami nem neki jár, de amit rendszeresen, következetesen le fog aratni. Egyedül Isten lehet a nagy ő. Egyedül Isten lehet az a nagy ő, aki egészségessé, virágzóvá, gyümölcsözővé teheti az életeteket. Gondoljuk ezt át ma, hogy nálunk, nálatok, házasságotokban ki a nagy ő. És ha nem tudtok választ adni, akkor két egyszerű kérdésre válaszoljatok. Az egyik, hogy amikor szükség adódik, a szükségeink megoldásáért ki a felelős? Kihez fordulunk először? Kihez fordulnak először a családtagok? Olyan jó lenne, hogy először Istennek mondanánk el azt, amikor szükség van. A másik, hogy a sikerek esetén ki aratja le az elismerést? Ki az, akit megdicsérünk? Azt gondolom, hogy ez a kettő segít betájolni, hogy ki az, akit nagy őnek tekintünk. És érdemes újra gondolni a családunk működését, kerüljön a helyére az, ami nincs a helyén. Milyen Istenről vallunk a házassági esküben? Azokon a tulajdonságain szaladnék most végig, amelyek a házassági esküben megjelennek, néhányról kicsit többet, néhányról kevesebbet mondanék. Kezdjük azzal, ami számomra nagyon kedvessé vált, és sokszor el szoktam mondani, amikor jegyes beszélgetésben fölkészítem a leendő házaspárokat is, hogy milyen fontos az, hogy élő Istennek nevezi őt a Szentírás. Élő Istennek nevezi őt. A bibliai világban az Isten népét körülvevő csoportok, népcsoportok kézzel fogható és emberi kézzel gyártott bálványokat imádtak. Olyanokat, amik semmire sem voltak képesek. Kimondottan újra és újra ezt is olvassuk a Szentírásban, hogy halottak voltak ezek a szobrok. És ott is olvashatjuk azt, amit az elején megfogalmaztam, és amit újra mondok, amilyen az Istened, olyan lesz az életed. A Szentírás többször beszél azokról, akik ezeket a bálványokat imádják, hogy olyanokká fognak válni, amilyenek az isteneik. Ajánlom olvasásra a 115. Zsoltárt, amelyik részletesen leírja, hogy milyenek azok a bálványok, amelyeket az emberek maguknak készítenek, és aztán ott szerepel ez a nagyon fajsúlyos mondat, hogy pontosan olyanokká fognak válni a híveik is, mint amilyenek ezek. És aztán elkezd beszélni az élő Istenről, és hogy ő hogyan áld meg, és hogyan gyarapít, és hogyan szaporít meg bennünket, hogyan adja meg azt, amire szükségünk van, mert ő az élő Isten. Az élő Isten életet tud adni nekünk is. Egyedül ő adhat, mert neki van. Hogy adhatna más nekünk életet, akinek nincsen? Az úgynevezett isteneknek a készítőik a kőbe, a fába nem tudtak életet lehelni. Még akkor se, hogyha ott voltak mindenféle bonyodalmas ilyen felszentelési eljárások, aminek nyomán azt gondolták, hogy az akkor már élő Isten lesz az a szobor. Ennek ellenére nem tudtak életet adni. És ezek az istenek, ezek a bálványistenek ugyanígy éppen ezért nem tudtak életet adni. Ez az Isten magába hordja az életet. Magában hordja az életet, ez a leglátványosabban akkor derült ki, amikor emberi testben közöttünk járt ez az Isten. János evangéliuma első részének az elején olvassuk azt a csodálatos himnuszt, ami összefoglalja azt, hogy mit tapasztaltak meg az apostolok. Olvassuk ezt a két verset, a harmadik, negyedik verset.
Minden által lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.
Minden általa lett, minden élet tőle származik, mert benne volt az élet. Jézusról szól ez a néhány mondat, és Jézusnak az egész földi útja ennek a bizonyossága. Hogy ahogyan az edény a vizet, úgy hordozta magában az életet. Élet volt benne, mondja János apostol. Hordozta magában az életet, és osztogatta. Osztogatta a rászorulóknak, osztogatta a leprásoknak, a vakkoldusoknak, osztogatta a megvetett bűnösöknek, osztogatta a kétségbe esett nyomorultaknak, osztogatta a halottaknak, több alkalommal is, ahogyan a János 10:10-ben ő maga mondja, hogy miért jött.
A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek.
Hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Bőséges életet kínál nekünk. És ez a kép talán nem véletlenül, ugye a bőséges élet elénk idézhet egy gyönyörű kertet, ahol időnként újabb és újabb virágok tűnnek elő, bimbóznak ki a növények, egy-egy gyümölcs kerül elénk, ami néhány nappal korábban még nem volt ott, vagy zöld volt, és beleolvadt a lombok közé, és most már szép színe van. Bőséges, gazdag életet hozott el a mi Urunk. És milyen valóságosan élő Isten. Figyeljük, hogy János, amikor a Jelenések könyve elején leírja, hogy hogyan találkozott vele, akkor elmondja, hogy milyenné vált ő, és milyen az, aki megszólítja őt, aki életet ad neki is.
Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rántette jobbját, és így szólt. Ne félj! Én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek, örökkön örökké. És nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.
Olyan döbbenetes, hogy ő annyira él, hogy amikor annak volt az ideje, akkor képes volt még meghalni is, és mi nem veszítette el az életét. Amikor annak volt az ideje, akkor halottá lett. Nem igazán szeretem ezt a fordítást, én azt mondom, hogy jobb lenne ez a fordítás úgy, hogy halott lettem, de íme élek örökkön örökké. Az eredeti görögöt talán valamivel jobban visszaadná. Halott lettem, de élek örökkön örökké. Ezen nem változtatott az, hogy halott lettem. Az életet nem lehetett elvenni tőle. Ugyan ő maga mondja a János 10-ben ezt a megrendítő dolgot, azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy ezután újra visszavegyem. Ki az, aki így oda tudja adni az életet, hogy újra visszavegye? Senki. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda, hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól, mondja Jézus. Ilyen természetességgel bánik Jézus az élettel. Leteszi, fölveszi, ugye mi este letesszük a ruhánkat, és reggel visszavesszük, ugyanúgy leteszi az életet, és visszaveszi. És minket is halottból élővé tehet. Nála vannak a halál és a pokol kulcsai. Hallottuk? Vagy mondtuk már magunk is esetleg, hogy egy házasságra nézve, hogy az maga a pokol? Hallottuk már ezt? Sajnos létezik. Létezik ilyen. De nem kell a pokolban maradni. És nem az a megoldás, hogyha a házasságból lépünk ki, hogyha az úgy tűnik, mintha maga a pokol volna. Az nem is fog megváltoztatni semmit, mert a pokol az a szívünkből bugyog elő. Szolgálatom egyik nagyon szomorú emléke volt egy szolgatársal való beszélgetés, amikor bizonygatta fontosan, hogy neki mindenképpen véget kell vetnie a házasságának. Mindenképpen véget kell vetnie, értsen meg, hogy nem állapot, hogy olyan veszekedéseik vannak, hogy a feleségének a fejét a hajánál fogva az ajtó félfához veri hozzá. És ott voltam, megrendültem, valóban pokoli, hogy ilyen előfordul egy családban, valóban pokoli, és nem hitte el, és nem akarta elfogadni azt, hogy ezt a poklot nem a válás fogja legyőzni. Ezt a poklot egyedül Jézus tudja legyőzni, de neki van hatalma legyőzni ezt a poklot is. Ő aztán később ott hagyta a feleségét, elváltak, nagyon gyorsan utána újra házasodtak. Az volt az érzésem, hogy annak a pokolnak egy eredője volt már egy olyan kapcsolat, ami már létezett akkor, amikor a válásra eljutott. Beteg egy kapcsolat? Haldoklik egy házasság, vagy már maga halott egy házasság? Jézusnak volt hatalma Jairus lányát életre keltenie. Volt hatalma Nain ifjút életre szólítania. Volt hatalma kihívni a sírból Lázárt. Nem nagy akadály neki, a mi házasságunk sem. A ti közös életetek sem jelenthet neki nagyobb akadályt, nagyobb nehézséget. De fontos látnunk, hogy amikor Jézus föltámasztott, amikor halottakat föltámasztott, akkor két dolgot mindig megfigyelhetünk. Az egyik, hogy a szavával támasztott életre. Ha úgy érzed, hogy haldoklik a házasságotok, még odaszántabban hallgassátok Isten igéjét, hallgassátok Jézus szavát. És a másik, és ez egészen döbbenetes, háromszor olvasunk Jézusnak halott támasztásáról, mind a háromszor Jézus felszólítja a halottat. Ami egészen groteszk, ha belegondolunk. Ott van egy holttest, és Jézus azt mondja, hogy kelj föl. Vagy azt mondja Lázárnak, hogy jöjj ki a sírból. Hogy tehetné? Hát ugye Lázár sírjára mégis mondja, hogy már szaga van Jézus, hát ne mondj hülyeségeket. Hogy lehet ilyet mondani? Jézus felszólítja, és azok engedelmeskednek neki. Ne csak hallgassuk az igét, hanem vegyük komolyan, amit mond, azt tegyük meg. Ez az útja annak, hogy föltámasszon embereket, és föltámasszon kapcsolatokat. Röviden hadd utaljak arra, hogy egy Isten, a házasság lényeg az egyé válás, erről majd holnap után délelőtt Lajos fog beszélni. Holnap után, ugye Lajos? Jól számoltam. Holnap után délelőtt Lajos fog nekünk beszélni, úgyhogy erről sokat most nem is fogok mondani, de fontos látnunk azt, hogy ennek a mintája Isten tökéletes egysége. Minden igaz, akkor a Jézusnak a főpapi imájából kivágtam szintén, vagy kivetítettem itt egy fontos mondatot. Kornél, felolvasod? Köszönjük szépen!
Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennünk, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.
Fontos látnunk, hogy itt Isten népéről van szó. A bűnesekről kezdődően az Isten nélkül való ember az egység helyett legfeljebb a kétségre képes, meg arra, hogy veszekedjen egymással az egyetértés hiányára. Ugye elég, ha gondolunk Káinra és Áberre, meg arra a történetre, ami elindul onnan, és Bábelen keresztül, és aztán mind a mai napig tart, és elég, ha belegondolunk, hogy mi van a környezetünkben, ott valósul meg, ahol Jézus Krisztus tanítványai vannak, ahol Isten gyermekei vannak, együtt ott valósul meg. Nem véletlen az, hogy a Biblia újra és újra arra buzdít, hogy aki házasodik, az mindenképpen az Úrban házasodjon, aki már érti, hogy ez mit jelent. Egy Isten, egy sok Isten hívő világban ennek különösen nagy jelentősége volt, amikor a Szentírást írták, nem kell szétaprózott életet élni, mint a több Isten hívő népeknek, akiknek egyébként is tehetetlenek voltak az isteneik. Nem kell görcsölni, hogy valamelyik Istenről elfeledkeztem, mint ahogyan a boltban, amikor az ember még egyszer végignézi a listát, hogy minden megvan, és amikor kilép, akkor derül ki, hogy hoppá, hú, valamit, amit még utólag mondtak, azt elfelejtettem. Nem vagyok ebben a helyzetben, hogy 15 Istenhez már odafordultam, de vajon hú, nem maradt neki valaki, és akkor jönnek ezek a tényleg valahol olyan furcsa próbálkozások, amit Pál apostol föl is használt az aténi beszédében, amikor Aténban fölállítottak mindenféle oltárokat az ismeretlen Istennek, meg az ismeretlen Isteneknek, hogy nehogy valakit megsértsünk azzal, hogy nincsen neki közöttünk oltára. Nem kell görcsölni. Egymaga felelősséget vállal azért az útért, amelyen járunk. Egymaga felelősséget vállal ezért. Elég ő ránézni, elég őt segítségül hívni. Azt mondja, hogy minden gondotokat rávessétek, mondja az apostol, mert ő neki gondja van rá. Rátok, gondja van rátok. Aztán azt is tudjuk, hogy örök Isten, ő az, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezt is Jézusra nézve megtanulhattuk. Nem változik, az ő és az lesz, aki volt. A házastársak csodálatos lehetősége ez. Amit Isten igéje annyiszor megparancsolt, hogy emlékezz. Emlékezz. Ami nem azt jelenti, hogy nosztalgiáz, hogy mesélj el szép történeteket a múltról, jegyezd meg, és mondd el újra és újra, hogy mi az, amit ő tett. Mert olyan, ami ennek a tetteiből megismerted. Hogy mi az, amit ő kijelentett és elmondott, mert olyan, ami ennek kijelentette magát, nem változik. Hogy mi az, amiben megmutatta a győzelmeit. Mert ugyanúgy győzelmet fog aratni az életedben újra és újra. Nem változik. Mi változunk. Én is, meg Dorka is. Megváltozol te, megváltozol a párod is. És ez bizonytalansággal tölthetne el bennünket. Hogy vajon milyen lesz, amikor ő nem olyan lesz, mint amilyen. És ennél talán már csak az a még feszengetőbb, hogy milyen lesz, amikor én nem olyan leszek, amilyen most vagyok, vagy amilyen voltam. Ő nem változik. Nem változik. Örök Isten. És amikor minden más a végére ér, ő akkor is ugyanaz marad. Amikor el kell engednünk egymás kezét, meg amikor egyszer sírba tesznek bennünket, elmondhatjuk a zsoltárossal, hogyha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, te vagy Istenem, örökké. Nem változik, örökké ugyanaz. És itt hadd térjek rá arra, amiről még egy kicsit szeretnék, már nem szeretnék sokat beszélni, a Szent Háromság, ami a keresztjén hitnek az egyik legcsodálatosabb ajándéka, és talán soknak is találhatjuk, hogy miért időzik rajta ennyit, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, miért kell mindezeket elmondani. Ugye a konfirmációra készülve szoktuk mondani ezt a három nagyon egyszerű definíciót, hogy a Szent Háromság három személye az Atya Isten felettünk, meg a világ mindenség felett, mindenek fölött, amik körülvesznek bennünket, a Fiú Isten velünk, és a Szentlélek Isten bennünk. Mindenhonnan körülöl el bennünket az Isten. Mindenhonnan körülvesz. Nincs olyan területe az életünknek, ahonnan máshová kellene fordulnunk. Az érzelmeinktől, az eseményekig, amik körülöttünk történnek, zajlanak, mindent az ő kezébe lehet tenni. És itt a legfontosabb példára hadd utaljak csak, és majd holnap részletesen is fogunk beszélni. A szeretetről, ma csak a lényegét, a szeretet is olyan, mint az élet. Azt mondtam, hogy az élet az egyedül Istenben van meg. A szeretet is egyedül Istenben van, meg Istennek a tulajdonsága, rajta kívül nincsen. Annak van szeretete, akinek ő ad. És milyen csodálatos a Szentírásban látni a Szent Háromság három személyét, hogy hogyan működnek együtt abban, hogy a mi életünket megtöltsék szeretettel. Milyen csodálatosan kapjuk meg a Szent Háromság Istentől. Figyeljük meg ezt a három igét. János első levelében azt mondja az apostol, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeretet Istentől született és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten irántunk való szeretete, és így derült, hogy az Atyáról beszélünk, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. A szeretet Istentől van, ő a szeretet forrása. Az Atya a szeretet forrása. Nélküle nem tudnánk szeretni. Ahol nem az Atyától, a mennyei Atyától kérik el a mindennapi szeretetet, ott állandósulni fog a békétlenség, ott állandósulni fog a háborúskodás, a bizalmatlanság, a neheztelés. Naponta elkérhetjük az Atyától, mert tőle származik a szeretet. A közös imádság jelentőségére hívja fel ez a figyelmünket. Aztán ott van a Fiú, aki a szeretetnek mondhatnánk ezt a mintája. A szeretet mintája. Amikor azt mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket. Jézus a minta, hogy hogyan kell szeretni. Rajta tesztelhetjük, hogy valóban szeretet az, ami bennünket összeköt, vagy csak annak látszik, amit csinálunk, de nem sok köze van hozzá. Nélküle nem tudhatnánk, hogy hogyan szerethetjük bölcsen a másikat. Ő tanít meg arra, hogy szeretetből odaadjuk egymásnak önmagunkat. És éppen ezért a házasságban nem csak az a fontos, hogy az Atyától naponta kérjük el a szeretetet, hanem ugyanilyen fontos az, hogy Jézusra figyeljünk nap mint nap, hogy olvassuk a Szentírást, hogy nézzük meg, hogy milyen az, aki valóságosan szeret. És a Szentlélek, a szeretet csatornája. A reménység nem szégyenít meg, mondja Pál apostol, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete, ugye a szeretet mindig Istentől származik, ő a forrás, szívünkbe áradt az Isten szeretete, hogyan, ki közvetítette? A nekünk adott Szentlélek által, ő a csatorna, a szeretet csatornája. Nélküle nem tudnánk megvalósítani azt, amit megfogadunk. Nem jutna el mi hozzánk. Az ember saját ereje, saját kitartása, saját bölcsessége, saját fantáziája kevés ehhez. Ő porciózza ki nap, mint nap. Alkalomról alkalomra fontos odaszállnunk ezért magunkat, nem csak az imádságra, nem csak a bibliolvasásra, hanem a kitartó engedelmességre. Ha Isten szent lelke indít valamire, azt tegyük meg, amire ő ösztönöz, azt cselekedjük. Gondoljatok bele, hogy milyen szegények lennénk, ha csak forrása volna a szeretetnek, de nem volna csatornája, akin keresztül eljuthatna hozzánk. Vagy milyen szegények lennénk, ha csak csatorna lenne, de az nem csatlakozna sehová. Nem volna forrása, honnan szállítja felénk a szeretetet. És milyen nyomorultak lennénk, ha nem lenne mintánk. amit megízlelünk. És ha megízleltük, már tudjuk, hogy mi a valódi szeretet, és mi nem szeretet. Olyan nyomorúságos a körülöttünk levő világ, amikor mindenféle szeretetnek nevezett löttyel meg lehet az embereket itatni, amikor mindenféle megbetegítő katyvasszal az embereket át lehet verni szeretet néven. Most Amerikában, amikor ott voltam, olyan megdöbbentő volt, hogy hány ilyen kis kertben a ház előtt van kint a szivárványos zászló, és ráírva, hogy love is love. Lényegleg bármi lehet a szeretet, amit te szeretetnek tartasz. A szeretet, amit te annak mondasz, volt, és hogy love is love is love is love, vagy hát nem tudom, hogy ettől miért lett jobb, hogy négyszeresére emelte. Igen, mindenről el lehet mondani, hogy szeretet, amíg az ember nem kóstolta meg Jézus szeretetét. De a Szentírásban látjuk, hogy milyen Jézus szeretet, és ha látjuk, akkor már nem fogjuk elfogadni, hogy mindenre rá lehet mondani, hogy szeretet. Nem csak az arra, amire a mai világ rá akarja húzni, arra sem fogom rámondani, amit én szeretet címszó alatt művelek időnként. Milyen gazdagok lehetünk, hogy a szeretet betölti az életünket, és kicsordul abból, ha a Szent Háromság Isten viseli a gondunkat. Milyen áldás, hogy ismerhetjük, hogy meríthetünk belőle, és hogy magunkban hordozhatjuk. És azzal hadd fejezzem be csak egyetlen egy rövid gondolatot még arról, hogy Isten színe előtt állok, amikor ezt az esküt elmondom. Isten színe előtt, mert Isten jelenlevő Isten. Ez a nagy ő, ez egy jelenlevő Isten. Az eskütétel lényegéhez tartozik, hogy nem csak emberek állnak ott mellettünk, ők is azt képviselik, aki örök tanúja a szövetségkötésünknek. Ideiglenes képviselői annak, aki soha nem marad el tőlünk. Akiről azt mondta az apostol, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Aki örömmel viseli a gondjainkat, amelyeket a kezébe teszünk, ő maga szólít fel erre bennünket, és aki szigorúan igazságot szolgáltat, ha megszegjük az eskünket. Nagyon hálás vagyok azért a beszélgetésért, amit a házasságkötésünk előtt az esküvői tanúmmal folytattam. Nem én voltam az első, aki őt megkérte esküvői tanúnak, és elmondta azt, hogy ő korábban már egy alkalommal, amikor esküvői tanú volt, végig gondolta, hogy ez mivel is jár. És azt mondta, hogy ő arra jutott, hogy az ő feladata, hogyha azt látja majd, hogy én nem tartom magam ahhoz, amit Isten szín előtt kimondtam, akkor ő legyen az, akin keresztül Isten először megszólít engem, hogy megkeressen, és azt mondja, hogy drága barátom, nem erről volt szó, nem ezt mondtad, hogy figyelmeztessen és intsen benne engemet. Hálás vagyok azért, hogy van ilyen ember, aki ezt komolyan vette, és komolyan veszi, de mennyivel csodálatosabb az, hogy Isten jelen van folyamatosan az életünkben, és ha ez a fiatal ember egyszer esetleg már nem él, vagy nagyon távol fog élni tőlünk, és nem értesül arról, hogy hogyan élünk, Isten akkor is szüntelen figyelmeztet. És egyszer majd megvizsgálja az életünket, és kimondja fölötte az ítéletét. Bár azt mondhatná majd, hogy jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, légy részesel az én örömömnek, a bárány menyegzőjének. Imádkozzunk. Urunk, bocsásd meg, hogy olyan sokszor elvesszük tőled azt, ami a tied, és azt gondoljuk, hogy mi vagyunk azok, akik megtartjuk a házasságunkat, akik megőrizzük a közös utunkat, vagy amikor valami nem sikerül, olyan könnyen elkezdjük vádolni egymást, felelőssé tesszük egymást, ahelyett, hogy eléd borulnánk, és téged hívnánk segítségül, és téged magasztalnánk. Te megígérted nekünk, amikor felszólítottál minket, hogy hív segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor ez a kettő hiányzik, hogy segítségül hívnánk, és hogy a szabadítás után dicsőítenénk téged. Köszönjük neked, hogy te vagy az igazán nagy ő, hogy olyan lehet a házasságunk, annak ellenére, amilyen mi magunk vagyunk, meg amilyen a társunk, olyan lehet a házasságunk, amilyennek te eltervezted, ha valóban te vagy az Úr abban. Szeretnénk, hogy te legyél az Ura a mi életünknek, házasságunknak, családjainknak, kérünk, hogy te legyél az Ura mindannak, amit nekünk adtál, hadd tegyük a te kezedbe, hadd legyen ott jó helyen. Amen.